Kedves testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek az ő lelke által. Megírva található a Kolossé levél 3. fejezetében, a 15., 16. és 17. versekben eképpen. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Amen. Az új ember felöltözésének ruhadarabjait vettük sorra. Legalább az 5. alkalomnál tartunk, így is mondhatnám, hogy az újjászületett ember gyümölcseiről van szó ebben a gyönyörű szakaszban, a Kolossé levélben. Minden egyes gyümölcsöt, ruhadarabot, tulajdonságot sorra vettünk, és amit ebben a sorban zárásként említ az apostol, az a hálaadása, háládatosság. Szóltunk már erről a gyümölcsről, és azt megismételendő elmondhatjuk, hogy a hálaadás az Isten magasztalásának és az üdv bizonyosságnak a keretében mindig konkrét, tehát az egyes hívő ember és Isten népe konkrétan megfogalmazza, hogy mi az, amiért hálát adhat az Istennek. Ezt gondoljuk át ezen a vasárnapon is. Uram, a múlt héten, eddigi életem során ebben és ebben tapasztaltam meg a te szabadító, megtartó irgalmadat, örömben és próbatételekben egyaránt. És ezt egyéni, egyházi, közösségi, közéleti és nemzeti ünnepünkön nemzetünkre gondolva is alkalmazhatjuk, hiszen mi mindenben vitte keresztül Isten ezt a népet is, és soha nem mások ellenében határozzuk meg önmagunkat, de hálát adunk az Istennek azért, hogy itt a Kárpát-medencében az ő magyar népe él, dolgozik, szolgál és képviseli az evangéliumot, és hogy itt a világnak ezen a terén védettségben, békességben élhetünk. Kedves testvéreim, ti folytassátok ezzel kapcsolatban a sort nemzeti ünnepünkön. Figyeljünk fel arra, és ez tényleg segít a sort folytatni, hogy az apostol most a fentieken, az elhangzottakon túl egészen speciális módon szól a hálaadásról. És ez a mai szent lecke, őszintén megmondom, hogy számomra is, ahogy megnyílt ez az ége az új arcával, egy egészen más bibliai, teológiai értelmezés, tartalmi értelmezést is kapott számomra a hálaadás. És legyetek háládatosak, mondja az apostol, és utána kifejti, hogy a háládatosságnak, a hálaadásnak, mint az újjászületett ember élete fontos gyümölcsének, melyek a konkrét megnyilvánulási formái. Az első ilyen, hogy hálát ad az a nép és az az ember, akiben a Krisztus beszéde lakozik gazdagon. A Krisztus beszéde. az Isten megtartó és megváltó szeretetének igéje. Az öröm hír, az élet teljességéről szóló hír, szemben minden gyűlölettel és minden gonoszsággal. Hálálatos az az ember, akiben a Krisztus beszéde lakozik gazdagon, ez tölti be a gondolatait, a szívét, az egész valóját, és tudjuk, hogy a szív teljességéből szól minden. Gondoljuk át, hogy ezzel ellenkezően mennyi minden inger, gyarló emberi indulat, sértettség vesz körül bennünket, és tölti be az életünket. Nem tudom, hogy jöttél ide ünnepelni, most nemzeti ünnepet ülni a templomba, mi mindent hoztál ide magaddal, mi mindennel van tele a szíved, a gondolataid, a lelked, az egész valód, ami feszít, és nem is biztos, hogy a templomajtóban le tudtad tenni, és el is tereli a gondolataidat a prédikációtól. Mivel vagy tele? A Krisztus beszéde lakozik bennünk, mégpedig gazdagon, hogy az kitölt minden egyes zúgot, vagy valami más. És tudatosan, ez a Szentlélek által való tudatosság, törekszünk-e arra, hogy onnan felülről minden nap úgy indulván el, hogy ne a gonosz és rossz gondolatok, nagy gyarló emberi indulatok, hanem az Isten szeretetének az igéje töltsön el bennünket. Tudunk-e elcsendesedni, Isten szín előtt megállni, Isten szavát, igéjét, a Krisztus beszédét venni? Az is nagy kérdés, hogy noha kevés az időnk, és ez ma nem csak divat mondani, hogy nincs időnk, hanem tényleg minden percünket betáblázzák, vagy mindent tenni kell, vagy nincs semmi, nincs úgynevezett arany középút. De ha van szabad időd, valami szabad időd, akkor mivel foglalkozol, azt mivel töltöd ki, mivel töltekezel, mit teszel, mire tekintesz, mit nézel, milyen élményekkel próbálkozol, mit olvasol, milyen zenét hallgatsz, milyen ingereket engedsz közel magadhoz. Ezek döntő kérdések. Mivel van tele a valód itt és most? Mert hálát adni csak akkor tudsz, ha Krisztus beszéde lakik benned gazdagon. Nagy feladat ez, kedves testvéreim, mondok egy személyes példát, és rugaszkodjunk el természetesen a személyes példától. Pénteki napon annyi minden történt velem, minden területen, sokféle ügyek, hírek, ingerek, tömege, telefonok, e-mailek, miközben hát Bajára kellett mennem ott egy szociális intézménynek a református pszichiátriai részét átadni, és arra kellett volna készülnöm. És igazából csak azt vettem észre, ahogy mentem fel a szószékre, hogy hát mindennel tele vagyok, minden ingerrel, mert pénteken minden megtörtént, ami egy évre elégséges lenne, és ezek pulzálnak bennem, és nem a Krisztus beszéde. És alig tudtam elcsendesedni, hogy valahogy ráhangolódjak arra másra. Igenis, vindikálni kell magunknak a jogot, mert egyébként megemésztjük egymást, hogy egy kicsit csendben lenni, egy kicsit offline lenni. Mert a Krisztus beszéde az a Szentlélek sugarán keresztül offline módon adatik igazán. A Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, azt óhajtsuk első renden, azt keressük, azt akarjuk, azt éhezzük, azt szomjazzuk, azt együk meg, mint élő kenyeret, azt igyük meg, mint az életnek vizét, amely, mondja Jézus, örök életnek forrásává buzog fel mások felé, vagyis hogy táplál és felüdít másokat. Hát a hálálatosságnak az első lényeges pontja, Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és csak akkor tudunk hálát adni, ha elsőrenden az ő beszéde van bennünk. Mert, és ez a hálálatosság második tétele, hogy a Krisztus beszédét szóljuk. A Krisztus beszédéről tegyünk tanúbizonyságot. Mégpedig a konkrét szavainkkal. És hogyha nem a Krisztus beszéde lakozik bennünk, ugye a szív teljességéből szól a száj, akkor nem tudjuk ezt mondani, akkor nem tudjuk a Krisztus beszédét hitelesen mondani. Akkor még ha igékre hivatkozunk is, valójában az hazugság, mert nem a Krisztus beszéde lakik bennünk gazdagon. Ha az ő szeretetteli, még egyszer mondom, nem a megosztottságot, hanem az életet, a szeretetet szolgáló örömhíre lakik bennünk, akkor ezt szóljuk, ezt képviseljük minden helyzetben, és mint egy szétfeszít bennünket ez az üzenet, hogy ezt képviseljük, és az adott Istentől készített időben, kairoszban ezt aláhúzom, ezt mondjuk konkrétan, erről tegyünk bizonyságot, mert az Isten számon kér bennünket, hogy adott helyzetben számot adtunk-e a bennünk lévő reménységről másoknak. És mondom, nem erről kell mindig beszélni. Ez egyszerűen fárasztó engem, kifáraszt, amikor vannak olyan emberek, akikkel nem lehet másról beszélni, tehát értelmes, hétköznapi dolgokról nem lehet velük beszélni, csak az igéről, meg az egyházi dolgokról. Nem erről van szó. Hanem tesszük a magunk helyén a magunk dolgát, és az Istentől készített kairoszban szólni. Viszont akkor nem szólunk, akkor a kövek fognak kiáltani, vagyis hogy ez ítéletünké lesz, ha nem szólunk. Mondja Jézus Krisztus, és fel tudsz-e idézni a közelmúltból olyan helyzetet, amikor adatott ilyen kairosz, és tudtál szólni, röviden, világosan, tömören. És ez áldássá lett. Hát Füszfőről Almádi fele jövet beszélgettem Katalin doktornővel, a kántorunkkal, és ő mondta, hogy ugye sürgősségi ügyeleten volt nem régiben, ahol egy bácsinál szívinfarktust diagnosztizáltak. Hatan voltak ott körülötte, hogy hogyan tovább, hogy segítessenek rajta, miközben ő éles szúró fájdalmat érzett. És egy adott pillanatban csak ennyit mondott, hogy én nem félek, Jézus Krisztusban hiszek, tudom, hogy örök életem van, és áldja meg az Úr önöket is, gyógyító segítségükért, és imádkozni fogok önökért. Ennyi, pont. Hát erről a bizonyságtételről van szó. Ha nem szólok is szólok, és amikor szólok, akkor nem bőbeszédűen, az Istentől készített időben igenis hitvallást teszek. Mert csontjaimba rekesztett tűz, nem tudom nem ezt mondani. Áldjon meg bennünket az Isten, hogy felvállaljuk ebben a világban, a munkahelyünkön, a barátaink között, akik sokszor csúnyán beszélnek, akik sokszor az Isten nevét emlegetik, úgyhogy észre sem veszik, hogy merjünk egy adott pillanatban szólni, hogy ezt ne, ez engem zavar, és hozzátenni a személyes bizonyságtételt. Igen, a hálálatosság, a Krisztus beszéde lakozik bennünk, és hát ezt a beszédet szóljuk, ezt a beszédet adjuk tovább. Sőt, az apostol fokozza a harmadik tételben, hogy a háládatosság megnyilvánulása az is, hogy a Krisztus beszédét énekeljük. Énekelve adjuk tovább. Erről szeretnék most szólni, mert ez egy speciális módja annak, hogy hogyan adhatjuk tovább megszólító módon Isten igéjét, és egy picit talán rugaszkodjunk el először a szó szerinti értelemtől, hogy Isten igéjét ma megszólító módon mondjuk a fiatalság számára egy megváltozott világban számos, persze Istentől elkért és Istennek kedves módszerrel kell és lehet továbbadni. Akkor abban a korban egy ilyen speciális mód volt az éneklés, amely a mai napig megmaradt. De gondoljuk át, hogy az egyháznak miben kellene módszert váltani, paradigmát váltani, miközben a lényegi örökségét is megőrzi a bizonyságtételt illetően, hogy eljusson azokhoz is megszólító módon, értető, világos módon az evangélium, akik már nem az egyházban szocializálódtak. Ez mindenképpen felvetődik ebből, hogy az apostol a Krisztus beszéde továbbadásának egy speciális módját is elénk hozza. És akkor e tovább gondolás után visszatérve, hogy igen, énekléssel is lehet továbbadni a Krisztus beszédét, és az éneklésben mennyi hálaadás van, és mennyire hálára hangol másokat is, az ének, a szent zene hatalma. Ahogy az apostol még azt is sorra veszi, hogy zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel. Vannak a régiek, a hagyományosak, a zsoltárok. Vannak a dicséretek, amelyek az egyháztörténet különböző koraiban keletkezett énekek. És vannak az egészen új énekek. Mindegyik legitim. Mindegyikkel lehet dicsérni az Urat. Az ének az nem szentírás, hanem az a lényege, hogy válaszol Isten igéjére hitvalló módon, miközben imádság minden ének. És az éneklésben abban a helyzetben vagyunk, hogy előre, az elején gyönyörűen megfogalmazták a szöveget, az igére a hitvalló ima válasz. Ott van előttünk egy kötött szöveg, ha fáradtak vagyunk, nem kell rajta gondolkodni. És ott van az ihletett dallam, amely segíti, hogy könnyen megtanuljuk a szöveget. Vannak olyan szövegek, hogy csak dallammal együtt énekelve jutnak eszünkbe. És ez egyáltalán nem baj. Miközben Isten szent lelke, mint egy felemel ezáltal, és szinte szent módon poétizálta ezt az ígére adott imádságos hitvalló választ. Az éneklés, amely bennünket is lelki gondoz, és azokat is, akik előtt éneklünk, miközben egymás hite által épülünk. No, hogy értsd, dúdoltál már magadban éneket, amikor nagyon fáradtak vagyunk, és nem is tudunk imádkozni, és üresek vagyunk, eszünkbe jut egy ének, amit talán hittanórán tanultunk. Ugye Whitney Houstont említettem, akinek a vasárnapi iskolán tanult éneke jutott eszébe. Évtizedekkel később, amikor már halálán volt, mert tönkretették, kitaposták belőle a pénzt, és magára hagyták, és amikor teljesen egyedül volt, akkor eszébe jutott ez a gyönyörű gyermekének, hogy engem szeret Jézusom, Bibliámból, jól tudom, mindövé a kisgyermek, erőt ad a gyöngéknek, úgy van, ő szeret nagyon, úgy van, ő szeret, igéjéből tudom. És annyi ereje volt, hogy ezt még továbbadta, hogy mi épüljünk által a gyönyörű hangján a halála előtt, kísérettel és akapella is felénekelte, és hát ez volt az ő testamentuma. Mint egy bizonyságot tenni arról az Úrról, akivel mélységében, nyomorúságában is bízott. Vagy ami kedves tanárunk, egykori orgonaművész tanárunk, Máté János említette, már régen hazatért a minden élőknek útján, és csak nagy alázattal gondolunk rá, hogy szenvedett tőlünk teológusoktól orgona művészként, hogy valamit átadjon a négy szólamú harmonium játékból, meg megtanítassa velünk az akkori 512 éneket. És ő említette a felvételi héten, és az nagyon megmaradt bennem, hogy mit jelent énekléssel továbbadni az evangéliumot, ráhangolódni a Krisztus beszédére, ahogy egy szolgálat után Szegedről utazott fel vonattal Budapestre. Tele volt a vonat, ahogy a vasárnap délutáni szerelvények, mindenütt az emberek türelmetlenek, egymás szájába ültek, álltak, ott ült egy belső kis ülésen, és jaj, de hosszú lesz az út Budapestig, gondolta magában, és akkor elkezdte az első zsoltárt, aki nem jár hitlenek tanácsán, elénekelte, eldúdolta magában. A második zsoltár, miért zúgolódnak a pogányok, és így ment tovább az első versekkel, és nem is kellett mind a 150-et felidéznie, közben tesztelte magát, és azt vette észre, hogy felért Budapestre. És volt olyan helyzet is, mert ezt többször alkalmazta, amikor rákérdeztek, hogy mit dúdol. És akkor már lehetett bizonyságot tenni. De még egy példa, elnézést, amikor 2009-ben a Somogyi Egyházmegye esperesét temettük a templomból, és jó távol volt a temető, és végig vonultunk, 200 lelkész, meg több ezres gyülekezet a temetőig, és énekeltük a gyönyörű örök élet reménységét kifejező énekeket, de úgy, hogy zengett az ének, soha nem felejtem el, harsogott egész nagy kanizsa tulajdonképpen. És az emberek nézték az ablakokba, és nem a látványosságról van szó, mert ők sem annak vették, hogy hát ilyet még nem láttak, ilyet még nem hallottak, amiben ott volt a feltámadás örömhíre. Nem akarom tovább részletezni, hogy mit jelent a hálaadatosság, hogy a Krisztus beszéde lakozik bennünk, hogy ezt a beszédet szóljuk konkrétan a szavainkkal, hitvallást teszünk az Istentől rendelt időben, mégpedig erről csak egy mondat, mert benne volt, hogy tanítva, intve egymást, lelki gondozva egymást és egymás hitét erősítve, mert a bizonyságtételnek ez a négy formája van, és megtalálni azokat a speciális formákat, így a Krisztus beszédét énekléssel, vagy a mai világ számára érthető, más, megfogható módon, megragadó, megszólító módon kifejezni. És végül a háládatosságnak a negyedik módja a Krisztus beszédét cselekedni. És a mai világban talán a misszió éppen így történik. Fordítva. Hogy először hitelesen a magunk helyén tenni, cselekedni azt, amiről majd beszélni fogunk. Hogy nem vagyunk tökéletesek, de próbáljuk tenni a magunk helyén a krisztusi szeretet cselekedeteit. És ezt mások észreveszik. Ahogy a konfliktus helyzetekben másként viselkedünk, a hatalmi harcokban más megoldást találunk. Igen, ez az igazi misszió. Azt most nem akarom újból átismételni, mert a jóság gyümölcse kapcsán beszéltünk erről, hogy nem a világ összes nyomorúságát kéri rajtunk számon az Isten, hanem a mai napon, vagy ezen a héten, ki a te embered, akit az Isten rád bízott, és akit biztathatsz, erősíthetsz, akivel tehetsz valami jót, mert te annyi mindent kaptál az Úrtól, és hálaadó szívvel nem akarod ezeket megtartani magadnak, mert elég ebből egy pici, hanem azért kaptad, hogy továbbad másoknak, ki az a konkrét ember. És ott árnyaltuk is emlékeztek, hogy és nem csak halat adok neki, mert a szeretett cselekedetekkel vissza lehet élni, hanem megtanítom halászni, és aztán próbálom Isten lelk által hitre vezetni, mert aki üdvösségre jut, az jut el odáig, hogy igazából felelős is önmagáért, és hogy minél kevésbé legyen mások terhére. Ezt jelenti a jó cselekedni, és ebben benne van ez a nevelői aspektusa is a jó cselekvésének. Olvassátok el, vagy nézzétek meg, ha lehetőség nyílik rá, Tennessee Williamsnek az Üvegfigurák című színművét, drámáját, amit a Nemzetibe jó pár évvel ezelőtt láthattunk. Engem jobban megragadott maga a színdarab, mint az ebből készült nagyon híres film, és nem tudom ezt a színdarabot most elmondani természetesen. A lényege az, hogy egy nehéz helyzetben lévő család történetén keresztül mutatja be azt, hogy olyan törékeny az emberi élet, mint az üvegfigurák, mint egy üvegfigura, amely szép, ragyog, ha rásüt a nap, ezernyi színben pompázik, és ha véletlenül leesik és összetörik, akkor összetöretett állapotában, a sértett állapotában megsebez másokat is, hogy valahogy a segítségére kell sietni, és valahogy újból egybe ragasztani az összetűrt üvegfigurát. És ne felejtsük el, hogy egyszer mi szorulunk másokra, máskor pedig nekünk kell segíteni. Vegyük észre, hogy milyen törékeny az emberi élet, ahogy maga Pál apostol mondta, a bibliai kép ezt, Tennessee Williams csak idézte Pál apostolt, hogy a Krisztus beszédének a kincse, a kincsünk az cserép edényekben van. Íme a hálaadásnak a megnyilvánulási formája. A Krisztus beszéde lakozik bennünk, ezt mondjuk, ezt énekeljük és adjuk tovább számos Istennek kedves formában, és mindenek előtt hitelesen ezt cselekedjük. Mert bármit gondoltok, szóltok és tesztek, a Jézus nevében tegyétek. Legyetek így háládatosak. Amen.